Fontos lépés a gazda érdekképviseletért, megalakult az EPP Farmers. De miért jó, ha a gazdákkal foglalkozik az Európai Néppárt, ami egy politikai szervezet?
Így van, én azt gondolom, hogy valóban egy fontos lépés történt, és azt gondolom, hogy ennek a szervezetnek, ennek a platformnak a megalakulása egyértelműen azt jelzi, hogy a tavaly évelei gazdatüntetések, ugye egész Európán végig söpört akkor egy tüntetés hullám, az valamilyen formában elérte a célját. Én azt gondolom, hogy ha más formációknál, más alakulatoknál nem is, de az Európai Néppártban egyértelművé vált az, hogy a gazdáknak érdekeire oda kell figyelni, a gazdák érdekeit fenn kell tartani, és olyan közpolitikákat kell kialakítani, úgy kell alakítani a közpolitikákat, hogy az a gazdák számára is kedvező legyen, és ez nem csak azért, mert egy nagyon széles réteg él mezőgazdaságból mind a mai napig az Európai Unión belül, hanem azért is, mert az uniónak egy élelmiszerbiztonsági kérdés az, hogy a gazdatársadalom az versenyképes tudjon maradni.
Az szervezet élére megválasztottak egy osztrák vállalkozót, farm menedzsert, ugye? Őt úgy hívják, hogy Alexander Bernhuber, európai parlamenti képviselő egyébként, és a Romániai Magyar Gazdaszervezetek Szövetségének megbízott képviselője, azaz Antal Géza személyében van egy alelnöke a szervezetnek. Ez miért fontos ez a tisztség?
Ugye azt is látni kell, hogy az Európai Néppárton belül is, akár az Unión belül is nem ugyanúgy jeleníthetőek meg akár a nyugat-európai gazdáknak, mint a kelet-európai vagy közép-európai gazdáknak a különböző érdeke, és én azt gondolom, hogy ezért fontos az, hogy van egy erdélyi magyar is ebben a testületben, ebben az elnökségben, hiszen amikor a következő uniós ciklus, következő uniós pénzügyi ciklusnak a döntéseit, a költségvetését összeállítja az Unió, akkor az erdélyi magyar gazdák szava, az erdélyi magyar gazdák érdekei is szóvá lesznek téve, fel lesznek hozva, akár ha van kellő támogatás, akkor sikerül azokat majd gyakorlatilag is beültetni a jövő uniós ciklusnak a költségvetésében.
Alelnökként lehet-e olyat mondani, hogy van egy tervem, ez az első lépésem, ezt fogom tenni? Mennyire lehet ezt ennyire konkretizálni?
Azt gondolom, hogy természetesen lehet akár konkretizálni is ezt a dolgot. Ugye a testület megalakulását követően a következő időszakban két online találkozón fogjuk egyeztetni azokat az irányvonalakat, amelyek mentén a munka megszerveződik. Erdélyi magyarként, az RMDS által támogatott alelnökként mindenképpen azt gondolom, hogy egy olyan irányt kell nekünk képviselni, amely a vidékfejlesztési források megőrzését támogatja, amely azt mondja, hogy továbbra is szükség van a területalapú támogatásokra is, és a vidékfejlesztési alapokra is olyan szükség van, és olyan mértékű alapokra van szükség, ami segít felzárkóztatni ezt a régiót, mert bár sokat haladtunk az elmúlt 20 évben, de azt gondolom, hogy még mindig nem tartunk ott, mint a nyugati gazdatársak, gazdaközösségek.
Pedig közben úgy tudjuk, hogy már működnek úgymond közös gazdaságok, és nem merem kollektíváknak hívni őket, mert ez egy nagyon elkoptatott szó Erdélyben, Romániában, a kollektív gazdaság, de azért mégiscsak e felé mennek, ha jól tudom, a gazdaságok, a gazdálkodók.
A piaci igények, illetve a piac hát egyáltalán emiatt arra, hát most mondhatjuk azt, hogy kényszeríti, mert sok esetben egyesek lehet, hogy így élik meg, hogy kényszerként, de azt gondolom, hogy ha körbenézünk itt Erdélyben, rengeteg sikeres szövetkezet, termelői csoport, különböző jogi formában megalakult társulás működik, és egyre sikeresebbek ezek, egyre inkább rájönnek a fiatalok akár, hogy ez a forma, ez sokkal gazdaságosabb, és sokkal hatékonyabb akkor, amikor akár egy multival, akár egy nagy felvásárlóval le kell ülni és tárgyalni kell árakat illetően. Akár az input anyag beszerzése tekintetében, akár a késztermékek vagy a terményeknek az értékesítése során.
Mennyire van még ebben a piaci helyzetben a helyi termelőnek, a kis gazdának, a saját kertjében, saját földjén gazdálkodónak? Neki milyen esélyei vannak? Ő hol helyezkedik el?
Ugye azt gondolom, hogy jelen pillanatban is Romániában, Erdélyben rengeteg olyan gazda van, aki csak háztáji gazdaságban tevékenykedik. A háztáji gazdaságokat illetően az egy szűk, lehatárolt fogyasztói körről beszélhetünk, és azokat én azt gondolom, hogy egy jó ideig még ki lehet majd szolgálni, ki tudják majd szolgálni, tehát azok, akik kis termelők, akiknek megvan egy kliensi kör, akár az ismerősi körből, az tovább is életképes marad, viszont messze az emberek nagy többsége nem ilyen kis termeléktől vásárol, hanem az emberek nagy többsége a bevásárlóközpontokból, az üzletekből vásárol. És itt az lenne a cél, hogy ezeknek a bevásárlóközpontoknak a polcain is a helyi termelők termékei legyenek. Nyilván a háztáji gazdaságban nem fog elegendő mennyiség termelődni, de aki életvitelszerűen végzi ezt, és 10-15-en összeállnak, azoknak mindenképpen valós esélyük van arra, hogy ezeknek az áruházláncoknak a polcain megjelenjenek a terményeik.
Sőt, úgy tudom, hogy meg is jelentek, mert például Szatmárnémetiben volt olyan, még azelőtt, hogy a visszaváltó rendszer beindult volna az 50-ban is módon, voltak olyanok, hogy az egyik nagy bevásárló központban zöldséget adtak, terményeket adtak, minden visszavitt flakonért. És ott bizony ki is írták, hogy honnan származnak ezek a termékek, tehát volt szatmárhegyi vinetta, és nem tudom, vetési krumpli, és ehhez hasonlók, tehát a szatmárnémeti környéki termelőktől gyűjtötték ezt össze. És ha jól tudom, akkor ez most már tényleg sok helyen működik, de azért még biztosan vannak, akik kimaradnak ebből a láncból.
Nyilván vannak, akik kimaradnak. Itt ugye a kimaradásnak sokszor többféle oka lehet. Az egyik oka lehet az, hogy a már említett stabil klienskör elégedett azzal a termékkel úgy, ahogy van, és azt kiszolgálva ő meg tudja magának teremteni a szükséges feltételeket az élethez, a boldoguláshoz. A másik pedig az, hogy óckodnak a szövetkezéstől. Tehát még mindig van egy réteg, akinek probléma az, hogy társulásban végezze a mezőgazdaságot, tevékenységet. Azt viszont mindenképpen fontos megemlíteni, hogy akárha itt Kolozsváron bemegyünk a legismertebb nagy bevásárló központokba, ha megfigyeljük a zöldséges pultokat, akkor találunk rajta hazai terméket, olyat, amit akár innen Kolozs megyéből visznek zöldséget szövetkezeti raktárokból a nagy bevásárló központoknak a polcaira. Én mindig meg szoktam figyelni egyébként, és ezt javaslom a hallgatóknak is, hogy nézzék meg, ugye ki kell írni, hogy honnan van a származási országát a bizonyos zöldségeknek, gyümölcsöknek, és érdemes megfigyelni, és hogyha úgy van, akkor vásároljunk hazait.
Nekünk már csak olvasni kell, erre kell figyelni. Na akkor hazai termékek is kikerülhettek Budapestre a kiállítási csarnokba, amikor az országos mezőgazdasági és élelmiszeri kiállításon és vásáron szeptember 18-a és 21-e között részt vettek párciumi falugazdászok, belső erdélyiek, és voltak nagyon látványos standok. Tényleg elvittek egy széki szobát?
Így van, nem csak egy széki szobát, de még egy györgyfalvi szobát is elvittünk erre a kiállításra, hiszen az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás Hungarikumok és Kárpát-medencei csarnokában gyakorlatilag nem csak az a cél, hogy megmutassuk a mezőgazdasági termékeknek a színejavát, hanem az is cél, hogy egyfajta kulturális szórakoztató programot, társult programot biztosítsunk ennek a nagy hírű, két évente sorra kerülő nemzetközi kiállításnak.
Itt melyik a fontosabb, akkor a szórakoztatás, vagy a termék bemutatás és a gazdálkodók vásározása, úgymond?
Hogyha a mi szempontunkat nézzük, mint Proagrikultúra Egyesület, akkor egyértelműen a termékeknek a bemutatása és a termelőknek a kijuttatása erre a vásárra. Azt gondolom viszont, hogyha a vásáron résztvevő emberek szempontjait nézem, akkor elképzelhető, hogy a kulturális szempont az érvényesül elsőként, és azt követően jön rá, hogy ő bizony ott vásárolni is szeretne, miután eljött egy kulturális programért a kiállításra.
És akkor ezt milyen eredménnyel lehet zárni egy ilyen eseményt, hogy ilyenkor köttetnek akár szerződések, együttműködések, vagy egyáltalán egymás szemébe néztünk azzal, akivel régóta már telefonon, vagy akár digitálisan tartjuk a kapcsolatot, mivel folytatódik egy ilyen részvétel?
Volt az idén mindenből egyébként, és ez nagyon egy nagyon jó hír, örömmel nyugtáztuk ezt. Még nincsenek értékelve a kérdőíveink, hiszen minden termelőnek résztvevő kiállítónak egy kérdőívet, egy elégedettségi kérdőívet ki kell tölteni. Ezek még nincsenek értékelve, viszont szóba álltunk az emberekkel, a termelőkkel, és valamennyien azt mondták, hogy egy nagyon jó tapasztalat volt, túl azon, hogy sikerült a termékeket, volt olyan, aki mindent eladott szombatig, tehát vasárnapra már nem maradt portékája, de túl azon, hogy sikerült értékesíteni az árut, valóban vannak olyanok, akiknek új kapcsolatokat, akár üzleti, jövőbeli üzleti kapcsolatokat is sikerült kialakítani, tehát jó kilátásokkal jöttek el, zárták le ezt a vásárt.
Elfogyott minden szombaton, mi volt az, ami mind elfogyott? Milyen termékekre gondoljunk? Ugye innen nem hiszem, hogy 600 fej káposztát vittek például valakitől, vagy döblecet.
Nyilván olyan termékeket vittünk, amelyet könnyebb logisztikailag lemenedzselni, könnyebb megoldani, és a sör az elfogyott szombatra. Tehát a Bereal a Cluj, hogyha szabad név szerint megemlíteni, bár lehet,
most
hogy
már
nem kellett volna.
Igen.
Tehát a sör az elfogyott.
Értem. Akkor a vásárban is a szórakoztatáshoz kellett ez a nemes nedű. Na és akkor mi az, mit szóltak például a kiállításhoz, Györgyfalvi szobához, Széki szobához? Az csak dekorációs cél, azt nem adták el, ugye?
Nem adtuk el. Nem adtuk el, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ugye ebben a szobában megvendégeltük Jakab István, az országgyűlés alelnökét, Nagy Istvánt, a magyar agrárminisztert is, Zsigmond Barna Pál, Nagy Lőrinc képviselő urakat, tehát, hogy volt itt mindenféle ember megfordult, és azt láttam, és ez jött vissza egyébként, hogy még mindig a Kárpát-medence szintjén is az a kalotaszegi, az a mezőségi hagyomány, az a néprajz, az a néprajzi értéktár, ami itt nekünk van, az egyértelműen lenyűgözi a Kárpát-medencei magyarságot, tehát nekünk itt olyan értékeket sikerült megőrizni, és azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy tovább is adjuk ezeket az értékeket, amelyekre mindannyian rácsodálkoznak, bárki bárhonnan érkezzen. Tehát lenyűgözte az embereket, úgy látták, hogy ez valóban egy hasznos dolog, valóban egy értékes és különleges dolog, úgyhogy ez visszatérő motívum. Először vittünk Györgyfalvi szobát, korábban kalotaszegi cifraszobát vittünk 2 éve, meg 4 évvel ezelőtt, és én azt látom, de egyébként ezt láttuk a kolozsvári magyar napokon is a kiállított cifraszobákon, hogy az emberek nagyon szeretik a kultúránknak ezt a részét, úgyhogy nekünk az a dolgunk, hogy ezt megőrizzük, továbbadjuk, és büszkén mutassuk meg országvilágnak.
Hát már csak az lenne a legjobb, hogyha az emberek használnák is ezeket a tárgyakat, valahogy sikerülne ezt a kultúrát még úgy fenntartani, hogy beépíteni a mindennapjainkba, mert ez még egyelőre nehéznek tűnik a kézműveseknek is. Most a cifraszobákra gondolok, és annak a tárgyaira.
Ez így igaz, néha még nehéz, de hogyha azt gondoljuk, hogy a cifra viselet, akkor azt gondolom, hogy nem régiben egy olyan kalotaszegi kollekció alakult, jött létre, itt nem messze Bánfi-Hunyadi divattervező Szalai Katalinnak az elméjéből pattanva ki, ami azt gondolom pont ezt az irányt képviseli, hogy hogyan lehet újra gondolva a mindennapokba bevonni, nem kitekerni a nyakát mindezek mellett annak a kultúrának, annak az értéknek, amit próbálunk továbbadni.
Hát a világcégek is elvitték ezt a fajta mintát, nem teljesen tökéletesen, mert ők úgy gondolták, hogy 2D-ben nyomtatni lehet, és Szalai Kati kollekciója pedig mutatja, hogy nem, ezt valóban kézzel oda kell hímezni ahhoz, hogy hiteles legyen. No de vajon a következő rendezvény, a Szüreti Kavalkád, az mennyire fogja biztosítani azt, vagy mennyire kapcsolódik ehhez, hogy a hagyományokat vigyük tovább, vagy sokkal inkább itt is szombatra el fog fogyni minden termék egy bizonyos csoportból. Milyen lesz az a Szüreti Kavalkád?
Remélem, hogy nem csak egy bizonyos csoportból, remélem, hogy mindenkinek el fog fogyni a terméke a szombat estig. Ennek ellenére vasárnappal is készülünk átfogó kulturális programmal, és úgy gondolom, hogy a Laci konyhán sem lesz probléma, vasárnapra is tudnak egy újabb adag gulyást készíteni. Ugyan ebben az elgondolásban találtuk ki a Szüreti Kavalkádot is, amikor tavaly először megszerveztük, hogy nyilván kell egy vásár, ahol teret tudunk biztosítani a termelőknek, hogy értékesítsék a portékáikat, viszont azon túl, hogy van egy vásár, oda kell vonzani valamivel a közönséget, mert ha nem, akkor az ember lemegy a sarki kisboltba, vagy a legközelebbi szupermarketbe, és ott fog vásárolni. Ezért
csak egy közbevetésem lenne, hogy ugye vásár az sokféle van, és vannak olyanok is, hogy nemrég volt termékvásár. Az mennyire jellemző például Kolozs megyei termelők esetében, hogy a magyar gazdák ott vannak ezen az úgymond vegyes vásárokon?
Alapvetően megtalálhatóak ott a magyar termelők is, magyar gazdák is, sőt olyan gazdáról is tudok, aki a múlt hétvégén ott volt ezen az őszi termésvásáron is, ilyen hozzánk jön. Is. Így van, tehát nincs, ugye a piacnak nincsen nyelve alapvetően, a pénznek nincsen nyelve most, hogyha nagyon profanizálni akarom itt a dolgokat.
Hát nem tudunk csak úgy vásárolni, hogy egy nyelven vásároljunk, ez a helyzet.
Így
meg
van.
A paradicsomnak nincsen nyelve, az íze a fontosabb sokkal.
Pontosan, pontosan, és ugye alapvetően én azt gondolom, hogy az utóbbi időben egyébként is van egyfajta felszálló ágban van a magyar termék, mint brand. Ezt azért nagyon sokféle fajta trendből látjuk, nem csak azért, mert a termelői vásárokon keresik a magyar termékeket, a piacokon keresik a magyar termelőket, hanem azért is, mert nagy élelmiszeripari szereplők már akár azt is mondhatnám, hogy úgymond lopják a magyar arculatot, és akár havasalföldi hentes üzlet, hentes gyár, a csárdás kolbász, csárdás termékcsaládot piros-fehér-zöld csomagolásban reklámozza. Tehát van egy értéke annak már kezdésből, hogyha valamilyen termék, élelmiszeripari termék magyar. Na most mi ezt próbáljuk erősíteni, ezért van kitalálva a Születi Kavalkád programja is. Ez lesz ezen a hétvégén, Kolozsvár szívében, ugye a Színház utcában, a Bábesbolyai Egyetem főépülete mellett, és akkor erre a négy napos vásárra egy színpadi programmal is készülünk, úgyhogy csütörtöktől vasárnapig minden nap lesz különböző koncert, néptánccsoportoknak a fellépései, akár borkostolóval egy bekötött nótázás, szóval egy komplex programmal készülünk.
Néptánc, népzene kifejezetten?
Néptánc, népzene, és alapvetően a népies ihletésű könnyű zene is, tehát hogyha Nagy Csomor András és zenekarára gondolunk, akik a vasárnap esti nagy fellépők, akkor ők ugye alapvetően egy könnyű zenei műfaj, de egyértelműen folk ihletődéssel teljesen népi zenei struktúrára felépítve.
Tehát rockzenére ne számítsunk.
Nem igazán, de azt gondolom, hogy Szalagyusziék még azt is össze tudják nekünk hozni, hiszen ismerte a kolozsvári magyarság körében Deák Albi, Szalagyusi, Máté Istinak a zenekara, akikkel majd utcabál lesz, és velük készülünk gyakorlatilag a péntek esti programon.
Tehát akkor másodikán kezdődik, mivel kezdődik másodikán a program?
Másodikán a Kisbogás néptáncsoporttal, és szintén a kolozsváriak által jól ismert Lecsó zenekarral csapunk bele a lecsóba.
Hát azt hiszem, hogy ennél jobb kezdés, mint amikor a gyerekek felszaladnak a színpadra, és pont a kicsik, azért, hogy ott legyen nem csak anyu, apu, hanem nagyszülők is. Szóval ezzel kezdődik, kedves hallgatók, az október 2. és 5. közötti Születi Kavalkád Kolozsváron. Erről is, és még sok minden másról, gazdaképviseletről és a gazdák jelenéről is beszélgettünk a ProAgrikultúra Egyesület vezetőjével, Antal Gézával. Köszönjük szépen!
Én köszönöm a lehetőséget, és várjuk a hallgatókat a Színház utcában a hétvégén.
Hangoló a 98,8-en. Kolozsvári Rádió.